Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésre. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Sziasztok, ez itt a Triple Coverage, a Fűzővel kifelé podcastje. Én Katona Dani vagyok, és egyrészt itt van velem a vonal túladán Pácsonyi Patrik.
Sziasztok!
Másrészt egyenesen Olaszországból, Ráti Józsi.
Sziasztok!
Úgy döntöttünk, hogy egy ilyen hírcsokros podcastet indítunk, vagy most csinálunk egy ilyen pilot epizódot, aztán meglátjuk, hogy azt hetente tudjuk-e tartani, vagy két hetente, vagy ad-hoc jelleggel. De most itt a nyára gondoltuk, hogy azért legyen valami hanganyag, beszélgessünk itt a hírekről, amik történtek egy-egy hét alatt. Nyilván a Julio trade lesz most a legfontosabb témánk, de van még egy pár dolog, amiről érdekes lehet beszélgetni, úgyhogy ezért gondoltuk, hogy kicsit összeülünk és dumálunk ezekről. Úgyhogy hát szerintem kezdjük is a Julio cserével. Ugye a Falcons alatta aztán elkapott egy második körért, illetve negyedik körért, és visszaadtak egy hatodik kört, ezek a hátsóbbak már 2023-ban, de hát ugye leginkább a cap számától kellett megszabadulniuk, meg hát Julio is cserét kért, úgyhogy Falkoztak olyan sok választása nem volt. Patrik, az ő oldalukról így mit gondolsz a cseréről?
Hú, hát összességében is megtörtént egyáltalán az a csere, csak gondoltam, hogy beszélni pár szót, mert furcsa, de hogy így nem éreztem azt az eufóriát, hogy mekkora trade történt, pedig hát egy viszonylag top játékos cserélt gazdát, és hát egy olyan csapathoz is ment, aki így talán, de erről majd később beszélünk, így Super Bowl contender, vagy hát legalább főcsoport döntő contender lehet ezzel a dologgal, és így mégsem éreztem azt az NFL társadalmon, hogy így meghökkent volna, vagy így eluralkodott volna ez a, hogy egy ilyen nagy dolog történt most ezzel. Ahogy te is mondtad, igazából minden afelé mutatott, hogy ennek a trade-nek meg kell történnie. Igazából ez volt az egyik legvalószínűbb forgatókönyv is, úgyhogy hát mondhatjuk, hogy bejött a papírforma, de mégis azt gondolom, hogy egy kicsit ilyen meghökkentőbb dolognak kellett volna ennek lennie. A Falcons oldaláról egyébként nagyon vegyes érzéseim vannak, mert nyilván egy kicsit sarokba voltak szorítva itt a cap helyzet miatt is, meg Julio is el akart menni, építenék már a jövő csapatát, és hát azért valljuk be, Julio még hogyha top szintet is képvisel, azért ilyen 1-2-3 évnél többet nem nagyon lehet vele számolni. Ugyanakkor kicsit fura nekem, hogy például, hogyha ezt ennyire biztosra tudták, már pedig valószínűleg tudták, akkor Kyle Pitts helyett egy Jamar Chase húzás például szerintem több értelmet nyerhetett volna, illetve most építeni akarnak szerintem egy viszonylag még stabilabb lábakon álló offense vezette csapatot, ugye Arthur Smith segítségével, és Julio nem jött volna rosszul ehhez a csapathoz, még hogyha tudjuk is itt a logikus okokat, úgyhogy én azért csalódott lennék a Falcons szurkolók helyében, még akkor is, hogyha egy elég reasonable dolog volt ez.
Összességében abszolút egyetértek. Az, hogy a Julio Jones a Titansbe ment, ez gyakorlatilag a legunalmasabb forgatókönyv volt az összes közül. Volt egy csapat, amelyiknek nagyon kellett egy elkapó, volt egy csapat, amelyik el akarta cserélni, vagy ha nem is akarta, de kénytelen volt elcserélni az egyik elkapóját, és így milyen kellemesett a hasznossal, így összehozták. Ez szerintem, hogyha mondjuk a Chiefsbe ment volna, vagy a Seahawksba, vagy nem tudom én, akár a Ramsbe, vagy a Chargersbe, sokkal nagyobb, nem is tudom, eufóriát okozhatott volna. Ez így egy ilyen oké, rendben van dolog, de annyira nem tényleg egy ilyen elég unalmas forgatókönyv valósult meg. Az már más kérdés, hogy ezzel a Falcons mennyire járt jól, vagy hogy járhatott-e volna jobban. Tehát nyilván a legjobb ajánlatot fogadták el, de egyetértek azzal, hogy akkor én se Pitts irányba indultam volna el a drafton. vagy már megpróbáltam volna Juliót jóval korábban elcserélni. Tudom, hogy a cap miatt ez egy bonyolult dolog volt, de hát hozzá lehetett volna nyúlni mondjuk Grady Jarrett szerződéséhez, és akkor megpróbálni tényleg legalább egy első kört kiharcolni valahogy, mert mégiscsak a franchise arca távozott, és ehhez képest egy második körös pikkért, ami hát Falcon szurkolóként eléggé, hát nem is tudom, egy csalódás jelent, annak ellenére, hogy amúgy tényleg van ebben ráció, mert akivel, ahogy te is mondtad, Patrik, csak 2-3 évig tudsz számolni, azért senki sem fog első kört adni, legyen bármekkora legenda is, vagy volt bármekkora legenda is. Úgyhogy a Falcons részére ez mindenképpen csalódás, de szerintem nem kezelték annyira jól ezt a helyzetet, valahogyan el kellett volna Jones boltolni még a draft előtt, és szerintem akkor lehetett volna valahogy egy ilyen elsőkörös pick környéki cetlit szerezni, akár jövő évi, akár nem tudom én 2 év múlva, azzal is bentebb lettek volna legalábbis szerintem. Így ez ilyen hát kötelező lépés volt, mert nem tudtak más csinálni.
Én nem biztos, hogy az unalmas szót használnám a cserébe, inkább azt, hogy ilyen túl logikus, vagy nem tudom, tehát hogy tényleg a Titans volt az a csapat, amelyiknek a legjobban kellett igazából Julio, vagy egy ilyen kaliberű.
Miért egyébként elkapó. A Chiefsnek nem kellett volna hasonló, most hát, viccen kívül.
Nem kellett annyira, mint a Titansnek azért. Titansnél egy darab elkapó van az egész rosterem.
És akkor a Petsnél még egy elkapó sincs olyan szintén,
KJ Brown. Jó, ott van 2 tight end, meg hát jó, a Petsnek is kellett valóban, de szerintem a Titans volt az a csapat, amelyiknek a én úgy gondolom, hogy Titansnek lett a legjobban, mert ott szerintem ők elvesztek volna ebben az offense, vagy ezzel az offense-el idén, hogyha nem lett volna egy másik elkapó, mert T.J. Brown-t azért simán tudták volna duplázni, és azért egy Josh Reynolds meg nem ver meg cornereket csak úgy, úgyhogy én nagyon féltem ugye ettől a Titans offense-től ilyen szempontból, hogy ezzel mi lesz, tehát én úgy gondoltam, hogy nekik kell ugye itt a legtöbb követ megmozgatni, és ilyen szempontból ez egy tök logikus dolog volt, hogy ők cseréltek érte, úgyhogy lehet ezért volt kisebb az eufória így a cselek körül, bár ha azt nézzük, hogy egyébként június 6-a volt, nem tudom mi volt, azért az egy elég volt szezon NFL szempontból, ahhoz képest meg azért nagy felhajtás volt körülötte, meg nyilván az is, hogy az utóbbi 2 hétben ez már forgott itt össze-vissza, de talán ez lehetett ennek az oka. Menjünk át akkor a Titans oldalára. Nyilván itt érdekesebb talán a helyzet. Patrik, hogy gondolod itt, ugye át is alakították Tannehillnek a szerződését, hogy akkor beférjen a cap-be Juliónak a kontraktusa, hogy itt megérte egyrészt ez a második kör, meg azt, hogy akkor Tannehillt most még ide kötötték 2-3 évre minimum, és azért Juliónak is nagy a fizetése, öreg, stb. Tehát amit elmondtunk a Falcons oldalánál. Úgy gondolod, megérte a Titansnek az így?
Mindenképpen úgy gondolom, tehát azért egy második és negyedik kör egy ilyen szintű elkapóért szerintem bargainnek számít, és akkor itt kitérhetünk arra is, hogy a Hopkins összeköthetjük ezt, majd Hopkins nyilatkozatával összeköthetjük a dolgot, hogy oké, ott egy kicsit más volt a dolog, de hogy lényegében érte sem érkezett nagyobb ellenérték, és hogy nem tudom, hogy annyira nem éreztem rajtatok sem így a szerkesztői csetben, meg így a végül is a felháborodás sem senki oldalára, hogy csak egy második kör volt Julio, még akkor is, hogyha szerintem itt azért elmondtuk a fő indokokat, hogy miért nem tudtak többet legombolni egyik csapatból sem. Ettől függetlenül én úgy gondolom, hogy egy második kör az kevés egy ilyen szintű játékosért, mert konkrétan ezt a Titans-t Julio igazából egy főcsoport döntő esélyes, vagy akár, ha nagyon meg akarom erőszakolni, akkor egy Super Bowl esélyes gárdává teheti, nélküle pedig szerintem küzdeniük kellett volna akár a rájátszásért is. Tehát, hogyha így, ilyen szempontból nézed, hogy feladtál egy második kört, meg oké, egy negyediket, és egy rájátszásért küzdő gárdából egy főcsoportdöntős, potenciális főcsoportdöntős gárdává léptél elő, akkor szerintem nincsen kérdés.
Egyébként szerintem olcsó volt, tehát hogy én mondjuk azt nem akartam ki így a szerkesztői csetben, mert ezért régóta húzódott a dolog, hogy akkor ez valószínűleg ennyibe fog kerülni, de szerintem overall, tehát én mondjuk adtam el volna egy első kört Julioért, mit tudom én, a Ravens helyében még a draft előtt, vagy hasonló hátulhúzó csapatoktól, nekem biztos, hogy megért volna Julio egy első kör végét.
De nem lehet az, hogy a Falcons nem akarta még a draft előtt elcserélni, mert nem akarták mondjuk Grady Jarrett szerződését átalakítani, és ugye emiatt meg extra rossz helyzetbe hozták magukat, mert szerintem is a draft alatt, vagy akár a draft előtt, szerintem simán tudtuk egy első kör végét szerezni.
Szerintem most olcsóbb egy draft pick, vagy kevesebbet ér egy első körös draft pick, mint a draft előtti héten, főleg, hogy most ugye 2022-est kell adni, tehát szerintem, vagy én ebben nem látom annyira a logikát, hogy akkor tudtak volna elsőt, most meg nem.
Szerintem alapvetően egyébként az volt a gond, hogy nagyon sok szempontból volt sarokba szorítva a Falcons, egyrészt mindenki tudta, hogy Julio el akar jönni, másrészt ugye szerintem a Falcons az NFC-n belül nem akarta eladni Juliót, tehát mindenképp AFC-s csapat kellett, onnan most felsoroltuk például a Chiefs vagy a Patriotsot is, de hogy nem volt feltétlenül nagyon-nagyon sok csapat, aki versenyzett volna ezzel.
De amit csak visszatérve erre, hogy a draft előtt vagy a draft után, azért, hogyha a drafton már betankolsz elkapók, hogy például a Ravens is betankolt, meg még több más ilyen elkapó hiányosabb csapat is ugye nyilván húzott magának elkapót, akkor hogyha már van egy első, második, vagy akár, hát nem a harmadik, nem, de van egy első, második körös elkapód, akkor már nem biztos, hogy még egy elsőt rászánsz Julióra.
Ez igaz, vagy tehát ezzel szűkültek a lehetősége, vagy a csapatok.
És nyilván, ha kisebb a verseny, akkor meg kisebb az ellenérték is. Tehát szerintem oké, hogy egy idei első kör az értékesebb, mint egy jövő évi első kör, vagy ezzel is lehet vitatkozni, szerintem teljesen, hát nem is mondom, hogy teljesen szubjektív, de van, aki nem tesz különbséget a kettő között, vagy kalkulál azzal, hogy esetleg egy jövő évi első körrel hamarabb pikkelhet, mindegy, lényegtelen. De hogyha első kört akart volna a Falcons, akkor szerintem csak a draft előtt tudott volna, vagy a draft alatt szerezni. Utána meg már tényleg leszűkült 4-5 csapatra a lehetőség, és mint kiderült, abból a legtöbb nem is volt komoly érdeklődő, mert a Rams is nagyon hamar kiszállt, csak ráadásul nem is volt ugye első köre. A Patriots az olyan szó-szó volt, és utána, mint kiderült, mondjuk a Chargers se volt egy igazán komoly érdeklődő, és a 49ers sem. Ugye nekik meg nem is volt első körös pikjük, úgyhogy gyakorlatilag maradt a Titans, mint egyedül, meg a Seahawks, mint egyedül érdeklődő, és hogyha tényleg az van, hogy az NFC-ben nem akarták elcserélni, akkor ez egyetlen értelmes ajánlatot tudták csak elfogadni, amit a Titans adott így. Így gyakorlatilag még így is mondhatjuk, hogy jól jártak, mert hogyha a Titans nagyon keménykedik, akkor még, nem tudom, még negyedik kör helyett adhatott volna még egy ötödiket csak, vagy egy hatodikat. Szóval szerintem nem jól kezelték ezt a helyzetet.
Ugye itt az érték kapcsán DeAndre Hopkins is megszólalt, mint akit szintén második körért cseréltek el, azt talán egy érdekes dolog, ha már így ilyen hírcsokrokról beszélünk, ugye az ő azt mondta, hogy az, hogy nem adtak értünk elsőkörös pikket, azt jelenti, hogy egy elsőkörös játékos jobb nálunk, megnézném, hogy melyik elsőkörös lenne képes arra, amire Julio vagy én. Rövid távon nyilván igaza van.
Hát azért tavaly Justin Jefferson odapirított egy olyan elsőkörös évet, ami nem volt rossz.
Hát azért ő is inkább anomália, vagy legalább az utóbbi évek elsőkörös elkapóit nézve, azért ő a ritka kivétel. Meg persze. Azért tudjuk hozzá, hogy Hopkins azért sokkal jobban fel lehet háborodva, mert Hopkins már tavaly cserélték el, igaz? Akkor, ő, akkor 28 éves volt, ha jól emlékszem, vagy 29, nem tudom, valahogy így. A lényeg az, hogy 3-4 évvel fiatalabb volt Juliónál, ami ugye nyilván sokat számít, tehát benne még biztos, hogy lesz mondjuk 5-6 nagyon jó év, vagy legalábbis nagyon valószínű, hogy ha csak nem történik valami tragédia, akkor ő benne még nagyon sokáig megtalálhatja bármelyik csapat a kezdő elkapóját, és ehhez képest tényleg egy második körért adták el, mikor ő nálam simán megért volna két első kört is. Persze mondhatjuk azt, hogy ez Bill O'Brien volt, aki úgy gondolta, hogy David Johnson önmagába ér egy két első kört, és akkor így milyen jó, hogy két első, meg egy második. Tehát ez már az emberi hülyeségnek a ne továbbja volt. Az tényleg egy óriási lehúzás volt, amit a Cardinals csinált. Julio Jones, én nem mondanám azt, hogy feltétlenül olcsó volt. Szerintem ez egy teljesen reális ár, mert pláne, hogyha mondjuk kap egy új szerződést, hogyha mint annó DeAndre Hopkins kapott, hogy adnak neki 50 millió garantáltat a következő két évre, azért az nem egy olyan, tehát nem növeli a trade-nek a pozitív értékelését. Úgyhogy meg vannak benne kockázatok, tehát Hopkinsnál nem kell se a kora miatt, se az egészsége miatt aggódni, az nagyobb lehúzás volt. És amúgy meg egyetértek vele, hogy azért a legtöbb elsőkörös még bőven nem tudja azt csinálni, amit ők ketten.
Patrik, már érintetted ezt a témát, de mit várunk így ettől a Titans-től? Tehát szerinted tényleg Super Bowl contender lesz a csapat?
Nem, szerintem nem. Sőt, én főcsoportdöntőbe se várom őket, ellenben stabilan rájátszás résztvevők lesznek így, és meg fogják szorongatni majd a későbbi főcsoport résztvevőket. Szerintem a védelmük sokkal gyengébb annál, mint hogy ténylegesen olyan jónak tartsuk őket, mint az előbb beszéltem róluk, de hogyha egy picit javul az egység, akkor nem elképzelhetetlen, hogy mondjuk a főcsoport döntőbe tippelik többen őket, mert így akár az offenzre mondhatjuk azt, hogy jobb, mint a tavalyi csapat, a védelemtől egy kis fejlődést várunk, és akkor szerintem igazából rendben lehetnek. Itt nyilván kíváncsi vagyok a ti véleményetekre is simán, de még egy olyan dolgot kérdeznék tőletek, hogy ugye Julio azt nyilatkozta, vagy hát többek között azért vágyódott el, mert hogy egy contender csapatban szeretne játszani, és hogy most szerintetek valóban megkapta azt a contenderséget, amit ő szeretett volna még az elvágyódás előtt?
Nem vagyok teljesen meggyőződve, már bocsidani, hogy
nem,
kezdtem. Nekem pont az a bajom, hogy és emiatt is nem tartom annyira tökéletesen jó fitnek Juliót a Titans, nyilván sokat fog dobni rajta, mert azért mégiscsak egyszerűen egy Julio az egy óriási érték, és nagy a hozzáadott értéke, de nem vagyok benne biztos, hogy Tannehillnek pont egy ilyen Julio Jones-féle elkapó volt. Én ma, ha már itt tartunk, szerintem Corey Davis-el lehet, hogy nem járt volna rosszabbul a csapat, pláne csapatépítési szempontból, meg hosszabb távon, mert az, amit Julio akart, ez az ágyúkezű irányító, meg ez a hatalmas bombák, ez nem igazán Tannehill játéka. Ő play-actionből tényleg megdobta a hosszúit, és egyébként tök jó is volt benne, de messze ő dobta a legkevesebb hosszú paszt a ligát, nem is a ligában, de ahogy akkor mond a top irányítók közül, vagy a top 15-ös irányítók közül, ez nem az ő stílusa, ő nem fog szezononként 80 hosszú passzat, ilyen 20 plusz yardos passzokat értek, tehát ő nem fog 70-80-at elengedni, mint mondjuk Brady, vagy Rodgers, vagy Stafford, vagy bárki, vagy Mahomes, vagy Josh Allen, hanem neki van egy ilyen 30-40, ami, és az nem igazán, nem tudják kihasználni azt a potenciált, ami Julióban van, vagy hogyha megpróbálják ezt erőltetni, akkor lehet, hogy az visszájára fog fordulni, mert ez a kevés interception, meg kevés turnover térő passz, ami Tannehill játékát eddig jellemezte, az úgy meg fog ugrani, és nem biztos, hogy sok lesz akkora hozzáadott értéke, hogy egy stabil playoff csapatból Super Bowl contenderek legyenek.
Én pont írok erről egy cikket, most kezdtem el, úgyhogy majd meglátjuk, hogy holnap elkészül-e, nem tudom, pénteken, vagy csak hétvégére, de ugye erről a témáról, hogy akkor most a Titans ezzel Super Bowl contender, nem Super Bowl contender, mi van ezzel? Én ugye elég alacsonyra tettem őket a power rankingünkben, amikor még nem volt ez a Julio trade, 22-re tettem őket. Ezért a Julio trade-en 15-6-ra mondjuk felvinném őket valószínűleg, de én nem érzem bennük azt, hogy ők igazi top contenderek lennének. Az offense szerintem így, hogy van Julio, így esetleg maradhat azon a szinten, amin volt eddig. Ez nagyon függ majd attól, hogy az új támadó koordinátor mire lesz képes, de tavaly nagyon szerencsés volt ez a csapat, majd erre is kitérek több mutató szempontjából is a cikkben, hogy pontkülönbség, sérülések, stb. Turnoverek és ilyenek. Olyan szerencsés csapat volt tavaly a Titans, és túl teljesített ezzel a 11-5-ös mérleggel, most már az évben gondolkodok, a 17-es alapszakaszban gondolkodok, szóval 15-ös mérleggel, úgyhogy én nem várok ennél jobbat tőlük egyáltalán, mint amit tavaly kiosztak. Az offense viszont nagyon érdekes szerintem, hogy az offense-be Julio mit tud hozni, és hogyan fog ez kinézni, mert ugye na most a védelmek azzal szembesülnek majd, és ez sokkal inkább szembesülnek most, mint tavaly Corey Davis-szel, hogy van két ilyen elit elkapó a szélen, akkor alapvetően két hátsó safety-vel szeretnél felállni, hogy le tud védekezni az esetleges hosszabb passzokat, vagy a szélre menő passzokat, de akkor meg Derrick Henrynek hagysz egy könnyű boxot, amiben ő ficánkol, mert rendkívül játszik, ellenben, ha meg felhozol még egy embert a futás ellen, akkor meg single high safety-vel védekezel AJ Brown és Julio Jones ellen, ami nem biztos, hogy egy jó taktika. Úgyhogy ebből a szempontból taktikailag, vagy stratégiailag, ez egy tök jó lépés szerintem a Titans-től, és ebben nem értek egyet azzal, hogy Corey Davis-szel jobbak lettek volna. Hosszú távon maybe, vagy csapatépítés szempontjából lehet erre vitatkozni.
Mármint ez kimondja, hogy jobbak lettek volna.
Józsi mondta, hogy Corey Davis-szel.
Én azt mondtam, hogy rövid távon Julio szerintem nyilván sokat dobott volna, vagy sokat dob a Titans-en, de én egy-két évnél többet, amikor tényleg top szintet képes hozni, azt nem látok benne, és ő inkább már lefelé ível a karrierje, még Corey Davisnek pedig pont, hogy felfelé kezdett ívelni, és árban nagyjából most pont ugyanott vannak, és hogyha ugye Jonesnak kell egy új szerzőst adni, akkor meg nyilván lesz közöttük egy eléggé nagy gap, és én nem gondolom, hogy oké, lehet, hogy mondjuk az első két évben még igen, de mondjuk a második év második felétől kezdve, vagy a harmadik évtől kezdve szerintem Corey Davisben érdemesebb lett volna investálni. Persze nyilván, hogyha a Titans most akarna Super Bowl-t nyerni, vagy nekik most ez a win-now mód, amit ők így
Úgyhogy elvesztettük?
Igen, eltűnt.
Na, mi történt? Bocsánat, hogy pont...
Csak eltűntél egy pillanatra, hogy...
Mennyi hallatszott abból, amit mondtam?
Mi volt a vége, Patrik, hogy...
Hát igazából csak az eleje hallatszódott, hogy rövid távon lehet, hogy oké, Júlióva, de hogy már lefelé áldozóban van a karrierje, valami ilyesmit akartál szerintem mondani.
Igen, ezt akartam mondani, hogy lehet, hogy még az első két évben akkor nyilván Julio egy óriási, vagy egy nagyobb boost jelentene, mint Corey Davis, de hogyha hosszabb távot nézünk, akkor lehet, hogy én inkább belé investáltam volna. Mm. Nyilván ez akkor érdekes, hogyha a Titans ilyen hosszabb távban gondolkozik, hogyha mindenképpen most szeretnének, vagy úgy érzik, hogy most juthatnak el a Super Bowl környékére, akkor ez egy teljesen legit dolog, de én tudtam volna, vagy tudnék Davis mellett is érvelni, hogyha ez lenne a kérdés.
Szerintem még egy 60%-os Julio is jobb, mint egy Corey Davis. Úgyhogy én még Corey Davis-en fektettem volna, de most ez most mindegy is, vagy ez most már talán nem olyan érdekes kérdés. Van még hozzáfűzni való itt a Julio trade-hez, vagy ugorjunk?
Ugorhatunk.
Okay, akkor oltás téma, mint mindenki által felkapott topik. Ugye jelenleg azok a szabályok az NFL-ben, hogyha nincsen nyomós indokod első és második szintű személyzetként, tehát edzők, meg stb. Most nem tudom pontosan, kik tartoznak ebbe, de majdnem mindegy ebből a szempontból, hogy akkor csak úgy mehetsz be a korlátozott részekre, hogyha be vagy oltva, tehát nem dolgozhat közvetlenül a játékosokkal, nem mehetsz be az edzőterembe, stb. Úgyhogy náluk kvázi kötelező ilyen szempontból. A játékosoknál pedig, akik be vannak oltva, ők visszatérhetnek a korábbi szabályokhoz, hogyha viszont nem, akkor maradnak a maszk, távolságtartás, karantén, ha kontaktba kerülsz, nem mehetsz a kantinban, nem használhatod a szaunát, nem mehetsz be az edzőterembe, illetve csak limitáltan kapacitás limitáltságban az edzőtermekben, tehát ezek a protokollok, ezek megmaradnak azonok, hogy nincsenek beoltva, úgyhogy minden afelé mutat, hogy mindenkinek be kéne oltatni a magát, vagy hát ez egy ilyen erősen ajánlott dolog, ennek ellenére nem túl magas az átoltottság a csapatoknál. Az edzőstában azért egyre inkább, mert ott tényleg szinte lehetetlenítik a munkát, hogyha nincsen nyomós orvosi vagy vallási oka egyébként, ami szintén érdekes. Több csapatnál már minden ilyen dolgozó be van oltva. A játékosoknál viszont elég rossz az arány, ott hát szerintem maximum fele-fele lehet így liga szinten. A Washingtonnál olvastam pont ezt, hogy közelednek az 50%-hoz. Sean Payton mondta, hogy szeretnék majd elérni a 85%-ot, de ott még szerintem közel sincsenek ehhez. Úgyhogy szerintem 50-60% körül lehet a beoltottság, és ott vannak ilyen érdekes nyilatkozatok, amik miatt hoztam ezt a témát egy kicsit, hogy beszéljünk róluk. Itt most a legújabb, ugye Montez Sweat, Washington pass rusher-en mondta, hogy több infót vár itt az oltással kapcsolatban, azért nem oltatja be magát, és ami vicces volt olyan szempontból, hogy azt mondja, hogy mivel még nem kapta el a Covidot, ezért nincs értelme azt kezelnie, és majd, hogyha elkapja, majd akkor utána talán beoltatja magát, ami és ez vicces logikát szült. Mi a véleményetek egyrészt arról, hogy ezek a szabályok ezek jók-e, másrészt, hogy a játékosok nem akarják annyira beoltatni magukat, vagy hát eléggé megosztottak ebben a témában. Patrik, kezdjük veled talán.
Hát azt, hogy nem akarják beoltatni magukat, hogy őszinte legyek, engem nem túlságosan lett meg, mivel láttunk itt már érdekesebb nyilatkozatokat is játékosoktól, mint hogy most nem tudják, hogy mik az pontos információk az oltással kapcsolatban, meg amit mondjuk Svet is mondott, tehát nem lep meg, hogy képesek mondani úgymond kicsit butaságnak hangzó dolgokat, és hát az baj, hogy azért is nehéz például rávenni őket, és lehet, hogy Svet is ebből indul ki, hogy itt ugye lement az egész tavalyi idény úgy, hogy nem volt még oltás, és mégis le tudtak játszani minden meccset. Ezek után nehéz meggyőzni őket, gondolom arról, hogy oltassák be magukat, hogyha nincsen semmi olyan, hát nem is tudom, követelmény, vagy ajánlás, vagy bármi, ami rávenni őket, hogy mégis oltassák magukat. Meg hát azért hallani ugye a sportvilágon kívül is érdekes véleményeket itt az oltás ellenességgel kapcsolatban. Én nyilvánvalóan nem értek ezekkel egyet. Az a baj, hogy itt igazából amíg a liga nem hoz konkrét olyan szabályokat, addig szerintem nem várható kimondott előrelépés ez ügyben.
Igen, ez egy nagyon-nagyon bonyolult kérdés, ez így, ugyanis az még egy ilyen töklegitér is lenne, nem értek vele egyet, de amúgy azt el lehet fogadni, hogy nem tudjuk az oltások hosszú távú következményét, és emiatt akkor van, aki ki akar várni, tehát ez valamilyen szinten érthető dolog. Az más kérdés, hogy ez a társadalomra nézve mennyire jó, vagy mennyire rossz. Mert hogyha miattad lesz a fél csapat covidos, mert hogy te nem oltottad be magadat, viszont te elkaptad és bevitted és átadtad, akkor nagyon-nagyon rossz helyzetet tudsz hozni egy egész szervezetet, rengeteg embernek a munkáját tehetett tönkre, és ez így egy nagyon ilyen visszás dolog, hogy akkor most mi legyen, meg mi nem. Ugye kötelező oltás, kötelező nem kötelezhetik a játékosokat, sem az edzőket, se semmi, és hogyha nem vagyok teljesen tisztában a jogrendszerrel, de úgy tudom, hogy nem is lehet őket büntetni, legalábbis Magyarországon úgy van, hogy a munkáltató nem büntetheti azt, aki nem oltatta be magát, legfeljebb jutalmazhatja akkor, hogyha megtette, ami megint egy ilyen érdekes dolog, de mondjuk ösztönözni ezt lehet ezt az egészet, de ha jól tudom, kirúgni se lehet amiatt. És ez egy ilyen tök furcsa dolog, hogy nem oltatom be magam, de dolgozni nem mehetek be, de ki se rúghatnak, de mindegy, ez egy nagyon furcsa dolog, és az NFL-ben is ez a probléma, hogy most akkor mi lehet? Mert amikor a Billsnél ugye kijelentették, hogy az, aki nem oltatja be magát, az ki lesz rúgva, tehát nyilván mondjuk a roster végi játékosokra utaltak utána később.
Csak a pontosság kedvéért ezt így nem jelentették ki, csak azt mondta a general manager, hogy megfontolja ezt. De
jó, akkor ez egy ilyen erős tanács, mert nyilván akkor nem lehet, de hogy ezt nem lehet így kimondani, hogy ezt nyilván utána finomították is, hogy persze, persze, persze. Tehát ez egy ilyen baromi nehéz dolog, és amúgy az pedig egyértelmű, hogy aki beoltatja magát, az, vagy minél nagyobb az átoltottság a csapaton, az óriási versenyelőnyt jelent. Úgyhogy egyébként amúgy van motiváció, tehát lehetne ezt így, de nem tudom. Tehát elengedni biztos, hogy nem lehet, hisz ez egy milliárdos üzlet, és mindenki szeretné, hogy ez így normálisan végigmenjen, ne kelljen megint 6000 meccset átszervezni, ne legyenek újabb ilyen Broncos, nem is tudom, Saints találkozók, ahol egy elkapónak kell irányítani. Szóval ez amúgy egy ilyen full közös érdek. Csak hát az ottani kommunikáció is, meg a minden egyéb, az nem igazán segíti elé az oltási kedvet, szóval ebből szerintem még fogunk látni nagyon érdekes helyzeteket.
Én azt furcsálom egyébként, hogy azért ugye ott vannak az ösztönzők a játékosok mellett, hogy nem kell maszkot viselned, nem kell távolságot tartanod, együtt ehetsz a többiekkel, stb. Hogy ennek ellenére sokan nem akarják beoltatni magukat, pedig azért szerintem az így napi szinten, ja, meg napi szintű tesztelés továbbra is, tehát azért az elég macerás, meg igen, kellemetlen, tehát azért érdekes nekem, hogy ennek ellenére sem olyan magas az átoltottság, meg látjuk, hogy ez most majd hogyan változik itt a szezon közelettével, meg majd, hogyha most tényleg mindannyian megérkeznek a az edzőtáborba, és akkor minden nap tesztelők, okay, stb. És azért, hogyha egyébként meg edzőtáborba kezdik el a beoltási folyamatot a játékosok, akkor az, mit tudom én, másfél hónap, amíg be lesznek oltva, mármint, hogy hivatalosan elismerik azt, hogy be vannak oltva. Úgyhogy ez ilyen szempontból érdekes, hogy ez bőven belehúzódik majd a szezonban, nagy valószínűséggel több játékosnál is.
Igen, bár nekik van, úgy, ha ez a Johnson & Johnson, vagy Jensen & Jensen, nem tudom, milyen vakcina, ami ugye egy adag is már állítólag védettséget okoz, úgyhogy, vagy védettséget eredményez, úgyhogy valamilyen szinten biztos ki fogják ezt találni, de ehhez az kellene, hogy a játékosok beoltassák magukat. Az meg, ahogy Patrik is mondta, hogy hát aki lapos földhívő, meg nem tudom mi, az úgy meg elhiszi azt, hogy Bill Gates, nem tudom én, csippet ültet bele a vakcinán keresztül, azt konkrétan a közös evés, az nem biztos, hogy meg fogja győzni, szóval ez egy nagyon faramuci helyzet.
Ugorjunk a következő témánkra, ami az NFL Németországban topik, ami most egyre nagyobb felhajtást kap, hiszen hivatalosan is kiadta az NFL a közleményét, hogy akkor elkezdi ezt a folyamatot, hogy Németországba NFL meccset hozzon, és akkor várja a pályázatokat, most ezt nyilván nem így konkrétan, de elkezdik akkor felkutatni, hogy melyik várossal, melyik stadionnal tudnának a legjobban együttműködni. Egyrészt ti is annyi örültök ennek, mint itt a legtöbb magyar szurkoló, hogy még közelebb lesz NFL meccs. Másrészt mennyire gondoljátok ezt az egészet jó ötletnek, hogy Németországból terjeszkedjen az NFL. Patrik?
Lehet, hogy furcsa ezt, amit mondok, de engem igazából ez a hír sem villanyozott fel különösebben. Tehát most mennyivel lesz közelebb? Tehát Londonba repülővel eljutni 2 óra, most akárhol lesz igazából Németországban a meccs, valószínűleg nem lehet oda jutni korábban, annyi, hogy nem kell repülőre ülni, hanem ki lehet menni kocsival, viszont utazási időben ez több, mint hogyha Londonba kirepülnél, úgyhogy nem érzem, hogy sokkal jobb lehetőségeink lennének meccset nézni innen Magyarországról. Persze nyilván, aki nem mer repülőre ülni, az örül ennek. Úgyhogy ilyen szempontból engem nem ragadott el ez a hír. Olyan szempontból persze örülök, hogy még több meccs Európába, és akkor terjeszkedik a liga. Bár megmondom őszintén, hogy én soha nem éreztem a csapatokon azt, hogy meg a játékosokon, hogy olyan hű, de nagyon szeretnének ők kimozdulni Amerikából. Azért nyilván nekik is megterhelő az utazás, meg nem ugyanaz, hiába próbálják egyszerűen, és valamennyire át is jön a hangulat, valahogy mégsem az amerikai életérzés szerintem a játékosoknak, és egyébként a szurkolóknak sem. Olyan szempontból most ne ítélje ezt senki, hogy persze tudom, hogy tök jó hangulatot lehet csinálni, meg mennyire jól érzik magukat a szurkolók, de az NFL az mégiscsak egy amerikai dolog, és a valódi élményt azt szerintem az kapja meg, aki Amerikában jut el egy NFL meccsre. Ezt nyilván nem teheti meg mindenki, és az menjen ki itt Londonban, vagy hogyha lesz Németországban meccs. Ettől függetlenül én nem vagyok annyira nagy híve, és szerintem, mivel a játékosok és a csapatok sincsenek ezért annyira oda, ezért nem annyira jó a meccs hangulata, mint lehetne, hogyha otthon játszanák az összes mérkőzést. Úgyhogy én egy ilyen vegyes dolognak tartom ezt az egészet, és nyilván egyébként, hogyha lenne Münchenbe vagy Berlinbe jegy, akkor lehet, hogy meggondolnám, meg megnézném a jegyeket, de nem villanyoz fel annyira a dolog, szerintem, mint itt a többséget.
Patrik, jók lesznek ezek a nyári hírcsokott podcastek, hogy majd semmire se tudsz lelkesedni.
Ja, nem tudok, hogy lelkesedni, így nincsenek meg, csak nem. Most így őszinte egyek, hogy ezek most pont tényleg olyan dolgok. A következő témánknál mondjuk én leszek az ellenpólus, amiért tudok, én azt egy pozitív dolognak tartom, de most ennél maradva ez engem annyira nem villanyoz fel.
Hát én nem tudok egyet érteni. Még hogyha arról lenne szó, hogy akkor egy londoni meccset megtartanának Németországban, akkor azt mondanám, hogy persze, akkor igazából tök mindegy, hogy most Londonban vagy Berlinben van a meccs, vagy Münchenben, vagy bárhol. De így, hogy plusz egy meccs, hogyha jól értettem, lenne Európában, az szerintem egy tök jó dolog, mert nagyobb az esélye arra egyrészt, hogy egy olyan csapat látogat el Európában, amit esetleg te is kedvelsz.
Hát jó, nekünk nehéz esély, mert szar csapatnak szurkolunk, és azokat ide küldik, de a jó csapat szurkolók nem fognak ide jönni.
Jönnétek a Chiefs Mahomes, akkor egyből állsz majd sorba egyért.
De nem fognak ide jönni, hát tudod, kit küldenek ide, majd a Lions-t meg az izét.
De kötelező lesz jönni.
De most egy meccs lesz Németországban, akkor az azt jelenti, hogy a következő 16 évből 10-szer mondjuk elég szar meccs lesz valószínű.
De kötelező 8 évente jönni a csapatoknak, azt hiszem, hogy valami ilyesmi.
Igen, tehát amúgy meg oldják meg. Tehát én amúgy ezt tök jónak tartom, hogy így jön, és pláne, hogyha még lenne egy spanyolországi meccs, és nyilván az sem közelebb, mint London, sőt, aztán Madridban hosszabb idő is repülni, nem voltam ott, nem tudom, de szerintem sokkal rövidebb biztos, nem? De hogy ott is lenne még egy mérkőzés, és lenne akkor így, most mennyi van Angliában? 3, meg akkor
3,
egy...
4,
lenne
5, meccs, igen.
Akkor lenne 5 meccs Európában évente, az szerintem egy baromi jó dolog lenne. Tehát egyrészt, hogy Európában is népszerűsödne az amerikai futball, ami nyilván az egy tök jó dolog. Másrészt meg nekünk is több lehetőségünk lenne mérkőzést élőben megtekinteni. Én voltam mondjuk Londonban meccsen, egy pont egy Lions-Falcons találkozón, ami egy ilyen tipikus Staffordos, negyedik-negyedes comeback volt, ezt mind soha életemben nem fogok elfelejteni. Szóval szerintem tök jó hangulata lehet az egésznek. Nyilván nincs meg ez a stadion előtt, mindenki összegyűlik, és akkor megy a sütögetés, stb., ami London belvárosában nyilván nem is annyira, hogy nem is belvárosban, de London azért nem egy ilyen megszokott dolog. De azért igyekeztek szórakoztatni a szurkolókat. Volt egy csomó játék, meg ott páran összeálltak dobálni, meg mit tudom én, azért nem egy olyan rossz. Nyilván nem egy amerikai feeling. Tehát Amerika baromi messze van, és szerintem annyit nem ér köz feltétlenül az, hogy 10x órát utazzál, meg fizess, meg mit tudom én mi, mint az, hogy elmenjél Londonba, és akkor vagy Münchenbe, és akkor ott nézd meg egy mérkőzést. És szerintem ez, hogyha több a lehetőség, az csak jó, mert akkor válogathatsz, és tényleg találhatsz legalább egy olyan csapat biztos van, akivel egy picit is szimpatizálsz, és nem gyűlölöd szívből, tehát nem tudom, és akkor elmész, megnézed, mert szerintem ez egy tök jó program, és vannak, nem tudom én, 30 eurós jegyek, tehát még nem is annyira vészesen drága. Legalábbis ugye emlékszem, hogy annó még 30 euró volt, most lehet már biztos a legolcsóbb jegy az drágább lesz. De szerintem ez egy tök jó dolog, hogy az NFL egyre közelebb kerül hozzánk. Hát, ha észreveszik a Puskás stadiont is, és akkor szerveznek itt is egy meccset. Ez milyen menő lenne.
Az is egy érdekes dolog, hogy volt először, lehet Oktoberfest idejére szerveznék, de akkor meg azért nem biztos, hogy szállást és hasonló dolgokat könnyű lesz találni mondjuk Münchenben.
Csak egy meccsre akar menni, az valószínűleg igen. Nem találni.
Igen, mondjuk ezt adnék egy ilyen programot egyébként, egy Oktoberfestet egybekötöm egy kis NFL meccs nézéssel, van két
jó barátom. Mennyire emlékeznék a meccsből
hát,
akkor?
Jó, van két jó barátom Németországban, és akkor velük is össze tudok futni, úgyhogy ez nekem tetszene ez a csomag egyben.
Én mondjuk nem mostnám össze, legalábbis, hogyha már az NFL népszerűsítése a cél, akkor legyen egy hétvég, amit teljesen csak az NFL-é, és akkor szervezzenek olyan programokat, amik ezt így megadják ezt a feelinget, és akkor lehessen találkozni a játék, hogy tényleg, hogyha ilyen lehetőség lenne, az mekkora egy nagy dolog lenne, hogyha lenne ilyen, mint Amerikában van az edzéseken, hogy kimetsz az edzésekre, nézheted élőben, mit csinálnak, szerezhetsz autogramot, fényképezkedsz, az egy tök jó dolog lenne, tehát akkor adjanak egy ilyen teljes hétvégét, és szerintem ez egy óriási buli lenne, meg nyilván az NFL-nek óriási biznisz. És akkor tényleg eljutunk odáig, hogy akkor Európában lehet egy idő után már 8 meccs is lesz. Vagy akkor komolyan megfontolják azt, hogy ide költözünk, de egy franchise, mit tudom én, Londonba például. Szerintem ez nem lenne, én nem tartom ezt egy rossz iránynak. Inkább legyen Európában plusz egy meccs, mint mondjuk Mexikóban vagy Kínában. Már így a saját... megítélésem szerint, de hát nyilván ez egy elfogult dolog.
Végül pedig beszéljünk a messzámokról, mert most ez is nagy dili a játékosoknál, hogy mindenki átváltja a messzámát, vagy hát nem mindenki, de ugye elég sokan. Most ugye a legfrissebb az a Julio 2-esben fog játszani, a Titansnél Ramsey az 5-ösben edzett, az még nem lett hivatalosan, nem tudom, Jalen Ramsey. Ramsben nem hivatalos, de ott 5-ösben edzett már, és meg most gyorsan felkutattam itt a dolgokat, egy párat így elmondok, hogy ki milyen mezre váltott, aztán beszélünk itt a témáról. csak így az érdekesebbeket lapozom át. Buda Baker 32-esről 3-as lesz, ugye a Cardinals safety-e. Patrick Peterson a Vikingsba igazolva a 21-esről a 7-esre vált. Nézem még, itt ki volt,
nem,
aki...
Volt az, aki 9-est váltott a Cowboysnál? Valaki
de James Smith, igen, Rómo mezét veszi át. Ugye Kyle Pitts 8-asba kezd, lapozgatom itt végig a dolgokat. Sterling Shepard lesz 3-as a Giantsben, Will Fuller szintén 3-as lesz a Dolphinsban, Robert Woods lesz 2-es a Ramsben, szintén 2-es lesz DJ Moore a Panthersnél, Marcus Brown Joe Flacco 5-ösét örökli meg a Ravensnél, Patrick Quinn 6-os lesz, ugye, ami egyetemen is játszott, Eddie Jackson 4-es lesz, ami szintén furcsa, vagy amit eddig nem nagyon szoktak, Cam Akers lesz 3-as, Deshaun Jackson 1-es, úgyhogy itt a Ramsnél megvannak a top számok például, úgyhogy ezek, amik ilyen érdekesebbek talán így elsőre, vagy ami még vicces, hogy Carlos Dunlapnek ugye 43-as volt eddig, amit nem a borzasztóan nézett ki, egyeseként, és akkor most 8-as lesz, Akello Witherspoon is 2-es lesz a 23-asért, úgyhogy ilyen messzen váltások vannak. Na és erre gondoltam, hogy itt beszéljünk, hogy mit gondoltok erről, mert én nagyon utálom a nagy részét, mert az egyesek azok még tetszenek, meg van egy pár, amit tetszik, de ezek a kettesek, meg ötösök, meg nem tudom, ezek szerintem borzasztóan néznek ki egyrészt, másrészt fogalmas lesz, hogy melyik poszton ki játszik, és hogy fog játszani, úgyhogy Ezt nem szeretem, ez változó dolgot.
Olyan vagy, mint Brady. Ő is ezt panaszolta, hogy mostantól nem fogja tudni eldönteni, hogy ki milyen poszton játszik, és nehezebb lesz a védelmek olvasása, hogy jön a 8-as pass rusher, ami tényleg baromi szokatlan lesz a szemnek. Egyébként én sem vagyok ennek az egésznek egy...
Ja, mert összekeveri a 140 kilós pass rusher biztos a 78 kilós safety-vel, mert másom ezt száma, gondolom.
Hát egyértelmű. Nem tudom, alapvetően még nem is lenne feltétlenül bajom ezzel, de amikor tényleg egy Jalen Smith Tony Romo mezébe játszik, oké, nem vonultatták vissza, meg stb., de úgy azért így fura. Nyilván most mondhatnánk azt, hogy akkor meg ki látszik Flacco mezében? Hollywood?
Marcus Brown, igen.
Na, tehát Hollywood Brown. Az
de miért egyébként, miért lenne jobb egyébként, hogy Tony Romo mezébe egy bust irányító játszana majd 2 év múlva, akit draftolnak, most csak mondtam valamit, tehát az mennyivel jobb örökség?
Hát nem tudom, nem. Jobb, mert legalább akkor az egy irányító. Egyébként Tony Romo mezében ne játszon senki, tehát ha már vissza nem
vonultatja. Oké, de hát akkor vissza kell vonultatni, tehát az nem az messzámváltoztatás hibája, hanem a csapaté, hogy nem vonultatja vissza.
Hát, és nem tudom, engem amúgy bosszant, az ember megszokt, lehet ez tényleg csak az újdonság elleni ilyen alap, nem tudom én, ilyen ellenséget.
Rigolyás öreg emberek vagytok, mint a Brady, rájöttem.
Én biztos, hogy nem, tehát én minden változást szeretek, tehát én mindig úgy vagyok vele, az új, az mindig jobb, ezt most pont utána nem olyan szarul néznek ki, szerintem ezek a
fúriók. Én nem értem, tehát itt most én vagyok pont tényleg, ahogy mondtam, én örülök ennek, hát most miért ne választhatnám meg minden játékos, miben akar játszani, miért kell a régi, tradicionális rigolyákhoz ragaszkodni, most persze van egy-kettő árnyoldal, de attól függetlenül most az, hogy rosszul néz ki, hát ez egy nagyon komoly érv amellett, hogy nem szeretjük ezt a szabályt.
Jó, hát, de
más érv amellett, nem tudom mást érvelni, szarul néz ki szerintem, más szerint meg nem, hát most ennyi nyilván.
Ez egy komolytalan dolog, tehát itt nehéz objektív értékeket, vagy ellenérveket felsorakoztatni, azon kívül, hogy nem tudom én fizetni kell, de nyilván miután meglátták a jobb játékosok, például Stefon Diggs, hogy milyen kúrosokba kerülne neki, hogyha milyen bejátszik most? Basztus.
4-esbe, talán.
Ki, Diggs? Dehogyis. Diggs nem változt mezt, de most már megnézem, mert már idegesít.
Látjátok, ennyire fontosak ezek, nem?
14-esbe mondtam, hogy 14-esbe.
Igen, 14, nem tudom, milyenbe akart játszani, de...
Amúgy szerintem Dalvin Cook volt, aki változtatni akart.
Igen, de amúgy, ja, meg Dalvin Cook is változtatni akart, csak hogy neki is baromi drága volt. Ezen kívül amúgy nyilván nincs ok, vagy érva mellett, hogy miért ne játszon egy elkapó kettesben, vagy hármasban, vagy bármilyenben, vagy úgy bárki bármilyenben. nem tudom, ez már így hozzászoktam, megtanultam, megjegyeztem, tudtam, hogy ki, hogy mi, merre. Most ezt lehet újból tanulni, nyilván nem egy nagy vasszisztasz, meg az ember valószínűleg egy-két éven belül hozzászokik ehhez, aztán már fel se veszi. Most így fura és nem szimpatikus, de hát most ezzel együtt tudok majd élni, tehát eret biztos nem fogok vágni miatta.
Hát az nyilván nem.
Szerintem egyébként egy-két év is meg fogjuk szokni ugye újra ezeket is, úgyhogy onnan meg már nem lesz nagyon furcsa.
Az egyetlen éve sem szerettem sose. Vagy hogy tudja, meg mindig zavart, mondjuk lehet azért, mert az NFL-ben nem volt, és akkor úgy fura volt, mikor linebacker 8-asban, 9-esben megy, hogy tudom én. Nekem valahogy sose állt rá a szám erre ezekre a furcsa szabály, vagy furcsa mezekre, hogy ki mibe játszik, de nyilván azért is van, mert az NFL-hez szokott a szemem jobban, és akkor Jalen Ramsey 20-asban van, akkor 20-asban szokta meg a Jalen Ramsey-t, és 5-5-ben szerintem hülyén fog kinézni, meg mit tudom én. Nyilván most ez egy adás végi hírcsokot téma, úgyhogy ez nem egy full komoly, hogy hogyan fog kinézni a Titans offense Julioval, hogy hány safety-t kell belakni a boxba a Titans ellen, de hát ebben is mindenkinek meg lehet a saját véleménye, kinek tetszik, kinek nem. Bájnak nagyon tetszik, úgyhogy akkor 2-2 vagyunk a szempontból, hogyha Bájntot elvesztük. Mit mondtál, Józsi?
Nem, mondjuk ezt a kettes mániát nem értem az elkapóknál, hogy miért pont kettes?
Azt én sem. De most egyes tök jól néz ki szerintem például.
Csuda?
De egyes például tök jól néz ki szerintem, de mondjuk egy kettes. Jó.
Ők lehet, hogy Julio összeadta az 1+1-et, de egyébként meg ez meg a vicces, hogy amúgy meg AJ Brown felajánlott neki, hogy veheti a 11-es, de ő a 2-esbe akart lenni, amit nem, hát már nem mondom, hogy nem értek, hát biztos van ennek valami oka, csak hogy olyan fura, nem tudom. Amúgy tényleg fura lesz az, hogy a Julio Jones, aki 10 évet 11-esbe látunk, és akkor most 2-esbe lesz. Lehet egy ilyen, hát nem tudom én, akkor tényleg rigolyás öreg emberek vagyunk ilyen téren, ahogy Patrick mondja. Nekem olyan fura, de hát majd megszokjuk nyilván. Tehát ez van. Lennek boldogok a kettes messzáma.
Patrik, szerinted melyik a legjobb egy szemegyű szám? Vagy egy top 3-at mondjál?
Az egyes az jó, az nekem is tetszik. Hetes is jó nyilván. Mm-hmm. És talán a 9-es, ami nekem még tetszik.
Melyik a 3 legrosszabb?
8-as.
Az nekem tetszik.
Nekem az a 8-as az nem jön be. A hatos hát, sem, igen. És a 4-es.
A 4-es is szóval, igen.
Ja. Amúgy nagyjából stím.
Ti melyiket válaszolnátok, hogy csak egyet lehet? Egyest válaszolnád, Dani?
Egy szemegyű?
Aha.
Azt mondtam, igen. Vagy a 9-es, nagyon sokáig 9-es voltam.
Józsi?
Ez a 9-es, ez tök jó, hogy ilyen sokan szeretitek. Én 6-ost, én 6-án születtem, nekem ez kvázi az a szerencse szám, hogy kedvenc szám.
És ha lehet bármilyen szám, akkor amúgy ti mibe játszanátok?
Hát szerintem én akkor is 6-osba, mert így, de ha nem lehet 6-osba, akkor 18-asba, vagy 26-osba.
Én 10-es szoktam lenni mostanában, vagy már jó ideje, ha játszok a haverokkal, úgyhogy valószínűleg az. De a 9-es voltam nagyon sokáig, úgyhogy az meg a másik, amit én szeretek.
Én 13-as, biztos, mert 13-án születtem, nekem a szerencse számom sok mindenkivel ellentétben, ugye nem, néhány bal szerencsésnek tartják, de én a 13-as szeretem, de egyébként a 23-as is jó például, nekem ez a kettő, hogyha lehetne.
És még az a szám, amit semmiképpen nem szeretnétek viselni, ha van ilyen.
Nekem
elég sok olyan messzám, ami nem tetszik.
Amit semmiképpen nem viselik, ilyen nincsen az ekipi hát előttem, de
fizetek elég mondjuk sokat, akkor olyan szívesen viselek bármilyen messzámot. Ja. Hát most, ha egy szemegyőket nézzünk, akkor
4-es.
A 4-es, vagy a 2-es. Ja, amelyik a
legkevésbé. A 4-es, a 2-es, meg akkor a 2 szorzat, a 8-as se tetszik nekem. Semmilyen. A 2-es az olyan, hogy nem 1-es. Tehát az kész, hogy az a második. Arról lecsúsztál a jóról. A 4-es az úgy csúnya. Tehát, hogy alapvetően csúnya. A 8-os meg 2-0-ás. Nem tudom, olyan dagi szám. Én nagyon hülye érveim vannak ezzel kapcsolatban, de úgy nem tetszik. Amúgy a 9-es azért is jó, mert az egy fordított 6-os, szóval már ezért is szeretem.
Akkor 99-es, az meg dupla 6-os megfordítva.
Igen, a 69-es is egy jó szám, az Gronkék is szeretik, úgyhogy egy jó. Nagyon komoly lett így az adás a végére. Igen.
Hát az jó, hogy komolyan kezdtünk, és mentünk egyre komoly témák fel, ez jól felépített adás volt ilyen szempontból.
Volt egy íve, egy negatív íve.
Igen. Hát elején még figyelnek az emberek, hogy akkor lehet komoly témákra beszélni, talán már egy órához közeled, de most már jöhetnek a kevésbé komoly és elemzős témáink. Na jó, ennyi volt akkor a mai adás. Megnézzük, hogy jövő héten lesz elég téma, ez a 4-5 téma, amit hozunk ilyen hírcsokorba, illetve kérdezfeleget fogunk tartani, az majd nem biztos, csak holnap ne felejtsem el kiírni az oldalra. Úgyhogy ezek váratok most, illetve overtime-mal is jelentkezünk majd jövő héten, valamikor, ha minden igaz, úgyhogy HFL topik is lesz. Köszi srácok, hogy itt voltatok, és hát akkor megnézzük. Jövő héten szolgáltatásnál fel elég témát ahhoz, hogy egy ilyen hírcsokot megint összehozzunk. Köszi, itt voltatok, sziasztok!
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 Ez a műsor a Béton közösség tagja.